Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A gyülekezet attól gyülekezet, hogy itt van Jézus. Amen. A Burger King attól Burger King, hogy hamburgereket árulnak. A gyülekezet attól gyülekezet, hogy itt van Isten ezen a helyen. Amen. Szóval igazából minden, amit teszünk, azt Jézusért tesszük. És csak köszöntjük a vendégeinket, köszöntünk benneteket, örülünk, hogy itt vagytok. Jó látni benneteket. Hányan voltatok itt az előző héten a valentinnapi partin? Oké, és ki az, aki látta a Harlem Shake-et a Facebookon? Na, ez a videó leírja, hogy éreztük magunkat. Nagyon-nagyon jó volt, és annyira híres lett ez a Harlem Shake, a KKL Harlem Shake, hogy már az ország minden területéről, minden helyéről visszajelzéseket kaptunk, hogy már látták egy óra után, hogy felraktuk a videót. Szóval nagyon jó hangulat volt, és tényleg én is szeretném megköszönni a Zsaninak, a Lacinak, Esztinek, a Kolosnak, hogy megszervezték ezt a valentinnapi partit. Elég sokan voltunk, tök jó volt. Összejött a belépőjegyekből a terembérlet ára is, úgyhogy ez fantasztikus. Nagyon jól éreztük magunkat. Ahogy a Sosa is mondta az előbb, 2013-ban elkezdtünk egy új sorozatot. Ennek a sorozatnak a címe az, hogy helyes hit. Helyes hit. És arról kezdtünk el beszélni, hogy amikor helyesen hiszünk, akkor helyesen fogunk élni. Szóval helyes hit egyenlő helyes élet. És volt azóta három alkalmunk, az első januári alkalmon arról beszéltünk, hogy hogyan lépjünk a következő szintre. Arról beszéltünk, hogy amiben hiszel, olyan lesz az életed. Tehát ha helyesen hiszünk, helyesen fogunk élni. Aztán a következő alkalommal, január 27-én arról beszéltünk, hogy tegyük Krisztust mindennek a középpontjába. Emlékeztek? Volt itt egy tábla, amit nehezen tudtam letörölni, és az volt a lényege, hogy ne a listánknak az első helyére rakjuk Krisztust, hanem az életünk középpontjába, minden területünk, az életünk minden részének a középpontjába tegyük Krisztust. Emlékeztek? Hogyha egy nagy életet akarunk élni, akkor nem prioritásba kell, hogy gondolkozzunk, mert ez be fogja szűkíteni az életünket, viszont ha nagy életet akarunk élni, akkor tedd Krisztust mindennek a középpontjába. Aztán az előző alkalommal, február 10-én arról beszéltünk, hogy ahhoz, hogy feljussunk, lefelé kell mennünk. Ez egy paradoxon, érdekes dolog, de az a lényeg, hogy mielőtt felépítenéd az életedet, azelőtt le kell menned az alapokhoz, és meg kell nézned, hogy mire építed az életedet. És feltettem egy kérdést előző alkalommal, méghozzá azt, hogy miben van az... Ah, de jó. Halleluja. Azt. Ez nem tudom, hogy csináltatok, srácok, de nagyon jó. Egy gombot megnyomtatok? Szuper. De tudjátok, erről szól, nem vagyunk tökéletesek, de kiváló hozzáállásunk van, próbáljuk a legjobban csinálni dolgokat, úgyhogy szuperek vagytok, srácok. Szóval, előző alkalommal arról beszéltünk, hogy ahhoz, hogy felépítsük az életünket, először le kell mennünk az alapokhoz. Feltettem azt a kérdést, hogy mire építed az életedet? Mibe vetted a reményedet? Miben van a reményed? Emlékeztek? A reményed, az életed alapja dolgokban van, az életed személyekben van, a karrieredben, a sikereidben, a pozíciódban, a külsődben van a reményed. Ez az életed alapja, vagy az életed alapja Krisztusban van. És tudjátok, ez azért nagyon fontos, mert hiába akarsz egy nagy életet élni, hiába akarsz felfelé építkezni, hogyha nem elég erősek az alapjaid, akkor jön egy vihar, és össze fog dőlni az életed. Mi van akkor, hogyha elveszíted a munkádat? Mi van akkor, hogyha elveszíted a pozíciódat? Mi van akkor, hogyha elhagy az, aki szeretett téged, vagy esetleg elveszted valamilyen formában? Mi történik akkor, hogyha egy betegség miatt elveszted a külső szépségedet, vagy bármit az életedben? Mi történik akkor? Egy identitás krízisbe kerül az életed, össze fogsz omolni, össze fogsz dőlni, vagy pedig erősen fogsz állni. Ezért Srácok, nagyon fontos, hogy a reményünket, az alapját az életünkben a megfelelő helyre rakjuk. Szeretnék kérni tőletek valamit. Vegyétek elő a jegyzeteteket, bármi van most nálatok, vagy az iPad-eteket, vagy a telefont, okostelefont. Írjátok fel azt a három dolgot, ami a legfontosabb az életedben. Kérlek, hogy írjátok le azt a három dolgot, ami a legfontosabb az életedben. Oké, kaptok 5 másodpercet. 4, 3. Na jó, kaptok még 5-öt. Írd le azt az 3 dolgot, ami a legfontosabb az életedben. Oké, megvan? Leírtátok azt a 3 dolgot? Oké. Nem tudom, hogy mi ez a 3 dolog, amit leírtál, de hogyha ez a dolog a pénzed, a pozíciód, a diplomád, a kapcsolataid, az ismerettséged, hogyha ezek azok a dolgok, a munkád, a munkában a pozíciód, a szolgálatodban a pozíciód, ha ezek a dolgok, akkor kérlek, hogy húzd ki, mert tegyük fel, hogy elveszted a pozíciódat, elveszted a pénzedet, valami történik az életedben. Kirúgnak a munkahelyedről, az iskoládból, valami történik. Húzd ki ezt a dolgot. Oké, menjünk tovább. Hogyha ez a dolog, amit leírtál, ez a tehetséged, vagy a teljesítmény, vagy mások elismerése, másoktól jövő elismerés, az ajándékaid, akkor kérlek, húzd ki ezt a dolgot is, mert tegyük fel, hogy jön egy betegség, és emiatt nem tudod ezt tovább folytatni, nem tudod tovább csinálni a karrieredet, nem tudod tovább csinálni azt, amit eddig csináltál. Nem tudsz tovább sportolni, nem tudsz tovább zenélni mondjuk, vagy nem tudsz tovább rajzolni. Oké, ha ez a dolog a külsőd, a szépséged, a barátod, vagy a barátnőd, vagy a házastársad, vagy a családod, akkor húzd ki, mert mondjuk tegyük fel, hogy valami tragédia történik, és elveszíted őket. Szeretném megkérdezni, hogy mi maradt a papíron. Tudjátok, amikor az életünkbe különböző dolgokba helyezzük a reményünket, biztosítatlak benneteket, hogy egy nap, egy órában ezek a dolgok meg fognak inogni, és meg fognak remegni. Valami fog történni. Lehet, hogy eddig még nem történt, lehet, hogy eddig még nem tapasztaltad meg, de lehetséges. Mi fog történni akkor az életeddel? Hogyha reményedet ezekbe a dolgokba helyezed, és ezt nem azt mondom, hogy ezek rossz dolgok, ezek jó dolgok, mind amiket leírtatok, de az életed alapja, az életed gyökere nem lehet ez. Nem táplálkozhat ebből. Azt írja a Biblia, hogy bízz az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ez a példabeszédek 3:3 van megírva. Azt mondja Isten, arra bíztat bennünket, hogy helyezzük rá az életünket. Mert minden más meg fog inogni ebben a világban. Azt mondja Isten, hogy ő örökké ugyanaz. Tegnap, ma és holnap örökké ugyanaz. Az emberek változnak, a körülmények változnak, az idők változnak, viszont Isten nem változik. Szóval helyezzük a reményünket ebbe az Istenbe. Erről beszéltünk előző alkalommal. Szóval 3 dologról emlékeztek, hogy amikor beszéltünk az alapozásról, amikor egy házat akarsz építeni, apukám nem volt itt, de arról beszéltünk, hogy amikor az alapokat csináltuk gyerekkorunkba, megjegyeztem azt, hogy 3 dologból áll össze a beton. Az egyik a cement, a sóder és a víz. Ennek a megfelelő keverékéből áll össze egy olyan anyag, ami a világ legerősebb anyaga. És ez alkotja a házaknak az alapját. Emlékeztek? És én hiszem azt, hogy amikor van 3 dolog az életünkben, amiben ha hiszünk, ha helyesen hiszünk ezekben, és megértjük ezeket, az életünknek egy nagyon szilárd és erős alapja lesz. Erről beszéltünk előző alkalommal. Ez az ez a három dolog lehet, hogy nincs a kivetítő most. Az első az, hogy megigazultál. Hinned kell, hogy megigazultál. A második az, hogy szeretve vagy. A harmadik pedig az, hogy Isten megbocsátott. És hiszem azt, amikor ezeket megértjük, nem csak halljuk, nem csak igen, tudom, mert tanultam, meg mondták, hanem megértem, hogy mit jelent az, hogy Isten szeret. Megértem azt, hogy mit jelent, hogy Isten megbocsát. Megértem azt, hogy mit jelent igaznak lenni. Amikor megigazulok. Amikor Isten elveszi minden gonoszságot, ami bennem van, és felcseréli az ő igazságára, minden igazságra, ami benne van. Amikor ezt megértem, az életünk megváltozik. Tudjátok, erről beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha bizonytalan vagy az életedbe? Sokszor emberek, amikor bizonytalanok, nagyon sok ember bizonytalan. Amikor bizonytalanok vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy oké, legyél magabiztosabb. Legyél magabiztosabb. És azt gondoljuk, hogy ez a megoldás, hogy magabiztosabbnak kell lennünk. De hogyan? Hogyan leszünk magabiztosak? Nagyon sokszor a gyümölcsökre fókuszálunk, ahelyett, hogy az alapokra fókuszálnánk. Ha magabiztos akarsz lenni, tanulmányozd Istennek a kegyelmét. Tanulmányozd azt, hogy mit jelent, hogy ő megigazított bennünket. Hogy igazzá tett bennünket. Amikor megérted azt, hogy Isten igazzá tett téged, hogy mindent, ami rossz volt benned, felcserélte az ő jóságára. Emlékeztek a kabátra, hogy cseréltünk kabátot az Alival. Minden, ami rossz volt bennem, azt felcserélte Isten az ő jóságára. Amikor ezt megértem, akkor nem fogom többé azt gondolni magamról, hogy kicsi vagyok. Nem fogom többé azt gondolni magamról, hogy én kevesebb vagyok, mint a másik, vagy többnek gondolom magamat, mint a másik ember. Egy helyes magabiztosságom lesz Krisztusban. Amikor úgy érzed, hogy nem tudod szeretni már, mondjuk a házastársadat, nem tudod úgy szeretni a családodat, vagy valakit az életedből, nem tudod úgy szeretni az embereket. Nagyon sokszor gyülekezetben azt mondják, hogy hát jobban kell szeretned. Oké, de hogyan? Ne erre fókuszálj, ne a gyümölcsökre fókuszálj. Fókuszálj a gyökére, fókuszálj az alapokra. Fókuszálj arra, hogy szeretve vagy. És hiszem azt, hogy amikor az alapokra fókuszálunk, akkor automatikusan megjelennek a gyümölcsök, és azt fogod észrevenni, hogy szeretni fogsz. Amikor úgy érzed, hogy kiégtél a szeretetből, csak fókuszálj Isten szeretetére. Amikor úgy érzed, hogy nem tudsz megbocsájtani másoknak, elítélő vagy. Ne azon küzdjél, hogy hogyan tudok nekik megbocsátani. Meg kell, hogy bocsássak, meg keresztény vagyok, már ezt tanultam a gyülekezetben. Ne erre fókuszálj. Fókuszálj Isten megbocsátására. Fókuszálj arra, hogy Isten neked megbocsátott. Mielőtt még bármi jó volt, jó lett volna benned. Gyülekezet, fókuszáljunk erre. És hiszem azt, amikor megvan ez a három dolog az életünkben, akkor egy elég erős alapja van az életünknek. Szóval erről beszéltünk előző alkalommal. Most szeretnék egy kicsit tovább menni. És szóval megvan az alapunk, képzeljétek el. Van egy ház, amit nem tudom, hogy ez megvan ezt a ez az. Szóval megvan mondjuk az alapja a háznak. Mi a következő dolog, amit ráépítünk? A falak. Így van. A falak téglákból állnak. Igaz? Beraktam az autóba egy téglát, hogy ma elhozzam nektek. Szóval ez a következő. Az alapra téglákat raksz rá. Tudjátok, mi a következő lépés, hogy épüljen az életed? Az alap után. Hiszem, hogy Isten ad két dolgot, amire építenünk kell az életünket. Az elsődleges ilyen dolog, amit ír a Biblia, az a bölcsesség. A példabeszédek 24.3. 24.3 azt mondja, hogy bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg. Okay? A bölcsesség az, ami építi a házadat. A bölcsesség lesz az, ami építeni fogja az életedet. Nekünk olyan embereknek kell lennünk gyülekezet, akik őszintén nyitottak Isten bölcsességére. A bölcsesség az egy gyönyörű dolog. A bölcsesség meg fogja menteni az életedet. A bölcsesség olyan helyekre fog elvinni, ahova máshogyan nem tudnál eljutni. A bölcsesség fogja felépíteni az életedet. És nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ezt a bölcsességet valahol meg kell szereznünk, valahonnan kint van valahol a világban, és ezt meg kell szereznünk valahogyan. Hányan gondoltátok ezt? Én ezt gondoltam, hogy ezt nem tudom, ez valahonnan kintről jön ez a dolog, amit meg kell, hogy szerezek. De hogyan szerzem meg ezt? Tudjátok, nagyon egyszerű. Én hiszem azt, hogy amikor Istenben vagyunk, és benne gyökerezik az életünk, amikor belőle táplálkozunk, amikor az alapunk benne van, akkor Istenből fog jönni ez a bölcsesség. És Isten fog bölcsességet adni, hogy mikor mit mondj, mikor milyen helyen legyél, mikor hogyan dönts. A bölcsesség nem egyenlő a tudással. A tudás az csak az, amit én most mondok. Ez tudás. Amit hallasz most, amit megtanulsz a Bibliából, ez csak tudás. Ez nem bölcsesség. A bölcsesség azt jelenti, hogy a megfelelő helyen, a megfelelő időben tudod használni azt a tudást, amit kaptál Istentől. Értitek? Ez nem csupán egy tudás. A bölcsesség az nem tudást jelent. Attól még, hogy ismered a Bibliát, kívülről belülről idézni tudod az összes igét, és vissza tudod nekem mondani az összes prédikációmat, amit az előző 2 évben hallottál itt a Gyülibe, ez még nem azt jelenti, hogy bölcs vagy. A bölcsesség az azt jelenti, hogy hogyan tudod alkalmazni ezt az életedbe, mikor és hogyan. Tudjátok, és ez a fantasztikus, és ez izgalmas, ettől izgalmas az élet, mert Isten fog segíteni nekünk ebben, hogy hogyan használjuk ezt. És annyiszor van tényleg az életünkben is, ahogy Zsanival is éljük az életünket, és annyira fantasztikus, ahogy Isten vezet néha minket, és ad bölcsességet, és van, amikor nincs elég bölcsességünk, de hiszem azt, hogy minél inkább megismerjük Istent, annál jobban megértjük az ő bölcsességét. Szeretnélek bátorítani valamire benneteket. A következő 1 hónapban minden nap olvassatok el egy részt a példabeszédekből. A példabeszédek tele van Isten bölcsességével. Ez egy olyan könyv, ami Isten bölcsességéről szól. És minden nap olvassatok egy fejezetet. Fiatalok, ki lesz majd posztolva a Facebookra, hogy emlékeztessen benneteket, bátorítalak benneteket, hogy kezdjétek magatokat táplálni, ahogy az előző alkalomról is szó volt. Szeretném, hogyha ti magatokat kezdenétek el táplálni. Oké? Ne ebből az üzenetből élj 2 héten keresztül. Kezd el magadat táplálni. Minden nap. Menj oda Istenhez. És ne fogd a gyülekezetre, hogyha nem épül az életed, mert mi azért vagyunk itt, hogy inspiráljuk, de igazából Isten fogja felépíteni a saját életedet. Neked kell olvasnod a saját Bibliádat. Neked kell elmondanod a saját imádat Istennel. Neked kell a saját kapcsolatodat kialakítani Istennel. Szóval csak bátorítalak benneteket, hogy kezdjétek el ezt. És minden nap olvassatok el egy fejezetet, azt hiszem 30 vagy 31 fejezetes. Úgyhogy 1 hónap múlva ki fogjátok olvasni, és hiszem, hogy ez hozzá fog adni az életetekhez, az életedhez, és építeni fogja a következő szintre. A második dolog, ami hiszem, hogy építi az életünket, az a remény. És erről már beszéltünk az előbb. A remény ugyanúgy egy gyönyörű dolog, mint a bölcsesség. A remény az egy irányt ad az embereknek. Az egy célt ad az emberek életébe. Amiért érdemes élni, ami felé nézünk. De honnan jön a remény? A remény is Istenből jön. Isten ad egy reményt nekünk. Szóval ez a 2 dolog, a bölcsesség és a remény, legyen az, ami meghatározza az életünket. És ugye a reményről már beszéltem, fontos, hogy a reményünket ne dolgokba, ne személyekbe helyezzük, hanem Istenbe. Hiszem, hogyha ezt meg tudjuk csinálni, akkor az életünk épülni fog, és egy következő szintre fog épülni. Szóval bátorítalak erre benneteket. A mai napon szeretnék nektek beszélni az otthonról. Ennek az üzenetnek az a címe, egy hely, amit úgy hívnak, hogy otthon. És ugye a konferencián már beszéltünk erről, a témáról. Nagyon jó volt a konferencia. Amúgy a hanganyag már fenn van a kkl.hu-n, úgyhogy érdemes meghallgatni, és elérhető mindenki számára. Szóval szeretnék egy kicsit az otthonról beszélni. Tudjátok, az otthon egy olyan hely, ami után minden ember vágyakozik ezen a világon. Azt gondolom, hogy mindannyian akarunk egy olyan helyet, amit úgy hívnak, hogy otthon. Ez a fő célja mindenkinek az életében. Nem tudom, megfigyeltétek-e. Ezért dolgoznak az emberek, ezért építünk fel házakat, ezért vásárolunk házakat, hogy azt végül otthonná alakítsuk. Emlékszem, amikor elköltöztem otthonról, szüleimtől, és egy új otthonba költöztem, alig vártam, hogy a saját otthonomat létrehozzam. És most fél év múlva, amikor összeházasodunk Zsanival, egy helyre fogunk költözni, és alig várjuk, hogy a saját otthonunkat létrehozzuk. Ő már alig, tehát minden nap elmondja, hogy mennyire várja. Szóval, de igen. Szóval annyira jó lesz, és én is már nagyon izgatott vagyok, és tervezgetjük, és tudjátok, minden emberben benne van ez a vágy, hogy legyen egy olyan hely, amit úgy hívunk, hogy otthon. Fontos számunkra az otthon. De miért? Ezt a kérdést már feltette valaki? Miért? Építünk házakat, gyönyörű otthonokat. Rakjuk ki ezeket a képeket. Nézzétek meg! Ki szeretne egy ilyen otthont? Wow! Különbözőféle stílusú otthonok. És az a vágyunk, hogy egy ilyen otthont építsünk fel. Ez a fő célunk, ezért dolgozunk. Ezért keresjük a pénzt szinte, hogy felépítsünk egy saját otthont, egy saját helyet, egy saját otthonunk legyen. De miért? Miért van az például, hogy minden képen, amit láttok, van egy asztal? Miért ülünk asztalok körül például? Miért ülünk asztalok körül? Miért megyünk be egy kávézóba, és leülsz egy kávézóba, és ott van egy asztal köré ülnek az emberek? Miért? Azért, mert trendi, azért, mert csak ezt így megszoktuk, vagy miért? Feltettétek már ezt a kérdést? Miért annyira fontos az embereknek az otthon? Miért ez szinte az egyik legfontosabb dolog az életünkben? Miért csinálják az emberek? Tudjátok, én azt gondolom, hogy nem igazán tudjuk, hogy miért csináljuk. Az emberek nem igazán tudják, és csináljuk, de nem tudjuk, hogy miért. És úgy csinálunk, mintha tudnánk, hogy mit jelent az otthon, de igazából nem tudjuk, hogy mit jelent az otthon. Nem tudjuk. Tudjátok, van egy történet a Bibliában Dánielről. Dániel a babiloni birodalomban élt, Nebukadnezár, úgy hívták ezt a királyt, ezt az uralkodót, az ő idejében élt. És Dávid egy nagyon bölcs ember volt, Istennek az egyik nagy embere. És ez a történet akkor játszódik, amikor a király és az összes felsővezető és minden híres ember partizott, és együtt partiztak, és Dávid is ott volt. És egyszer csak miközben partiztak, megjelent a falon egy kéz. És elkezdett mozogni ez a kéz, és valamit írt a falra ez a kéz. De gondoljátok el, előző héten ugye itt volt a valentinnapi parti, egy partizunk, és egyszer csak megjelenne valahol a falon egy kéz, és valaki kevert valamit az italomba, vagy... És nem írja a Biblia, hogy belettek volna lőve, vagy szívva, vagy akármit. Tehát tényleg ott volt ez a kéz a falon. És megrémültek. Megrémült a király is. És mindenki látta az írást a falon, de senki nem értette. Mindenki látta az írást, de senki nem értette. Egy olyan társadalomban élünk, hogy látjuk az írást, de nem értjük. Miért ülnek az emberek asztal körül? Miért olyan fontos az otthon? Miért annyira fontos nekünk az, hogy legyen egy otthonunk? Azt gondolom, hogy nem tudjuk még igazán, hogy miért. Miért áldozunk ennyi pénzt az egészben? Látjuk az írást, de nem értjük, hogy miért. És ha megkérdezem az embereket, senki nem tudja. De ahhoz, hogy megtudjuk ezt, ahhoz mélyebbre kell mennünk, és le kell mennünk az emberiségnek a szívéig, a szívének a mélyéig. És hogyha oda lemegyünk, akkor megértjük azt, hogy minden ember szívében van egy vágy, hogy tartozzon valahova. Hogy valahova tartozzon. Hogy tartozzunk egy otthonhoz. Hiszem, hogy Isten... hogy minden ember szívében van egy vágy, hogy tartozzon Isten otthonához. Hiszem azt, hogy Istennek, vagy minden embernek a vágya az, hogy közel legyen Istenhez. Van egy űr bennünk, amit nem tudunk betölteni semmi mással ezen a földön, csak Istennel. Vágyunk Isten után, de ezt nem fogalmazzuk meg magunknak, és nem tudjuk igazán. Minden ember hiszem, hogy Isten után vágyódik. Tudjátok, ebbe a városba is rengeteg magányos ember él. Nagyon sok magányos ember. Nem kell árvának lenned ahhoz, hogy magányos legyél. Nem kell, hogy egyedül élj ahhoz, hogy magányos legyél. A magány az nem az emberek hiánya, hanem a magány az élet értelmének a hiánya. Ezt még egyszer elmondom. A magány nem emberek hiánya. A magány az élet értelmének a hiánya. És rengeteg ember él, akár házasságban, vagy egy közösségben úgy, hogy közben a szíve mélyén magányos. Akár ebbe a közösségbe is lehetnek olyan emberek, akik igazán a szívük mélyén magányosak. Ki fogja megoldani ezt a magányt? Mi a válasz erre a magányra? Mindenki látja az írást a falon, de senki nem tudja, hogy mit jelent. Értitek? Értitek az összefüggést a történet között? Mindenki látja a problémát, mindenki látja az írást a falon, de mi a válasz erre? Tudjuk, hogy szükségünk van egy otthonra, de miért? Dániel tele volt bölcsességgel, és Isten megmutatta neki, hogy mit jelent az az írás a falon, és most teljesen mindegy, hogy a mi szempontunkból, hogy mit jelentett az az írás. De ugyanúgy hiszem azt, hogy Isten ki akarja jelenteni számunkra, hogy mit jelent ez az írás. Otthonról beszélünk, de egyáltalán tudjunk-e, mit jelent. Isten bölcsességet akar adni, hogy megfejtsük, hogy mi van a falon. Tudjátok, addig nem tudjuk, nem tudod, hogy mit jelent az otthon. Nagyon sokat beszélünk az otthonról. Egy évvel ezelőtt elkezdtünk ugye erről a témáról sokszor beszélni, hogy a gyülekezet egy otthon. Addig nem tudunk semmit az otthonról, amíg nem ismered azt a személyt, akié az otthon. Addig nem tudsz semmit az otthonra, addig nem tudunk semmit, nem tudjuk miért van az otthon, amíg nem értjük meg, és nem ismerjük meg azt a személyt, aki létrehozta az otthont. A Biblia azt írja, hogy Isten volt az, aki először akart családot. Emlékeztek az intróra, amikor bejöttetek? Úgy kezdődött, hogy Isten megteremtett minket azért, mert szeretett volna egy családot. Szeretett volna egy otthont. Szeretett volna szeretni valakit, akart szeretni valakit, ezért megteremtett bennünket, embereket. Isten volt az, aki először megalkotta az otthont, mert Isten egyedül érezte magát. Egyedül volt. Wow, Isten, miért van rám szüksége? Miért akar engem? Ilyen Isten természete. Tudjátok, ha ezt megértjük, akkor egészen máshogy fogunk Istenhez viszonyulni. Akkor megértjük azt, hogy Isten akar velem lenni. Isten akar velem időt tölteni. Isten akar velem élni. Amikor megértjük azt, és van egy kijelentésünk erről, és nem csak halljuk, de megértjük a szívünkbe, hogy Isten engem akar. Isten azért teremtett meg, hogy az ő otthonába tartozzak. Akkor megváltozik az egész elképzelésünk az életről. Bátorítalak benneteket ma. Kezdjétek keresni Istent, ismerjük meg őt. Addig nem tudunk semmit az otthonról mondani, vagy felajánlani másoknak, amíg nem ismerjük azt a személyt, aki létrehozta, aki megálmodta az otthont. Azt írja a Biblia, hogy az 1 Korintus 6.12-ben, hogy testetek a Szent Szellem temploma. Szóval hol van Isten otthona ma? Azt írja a Biblia, hogy Isten otthona bennünk van. Benned és bennem. A hívőkben él. Azokban él, akik elfogadták Krisztust. Ez Isten otthona. Szóval te vagy Istennek az otthona. A másik dolog, amiről ír a Biblia, az 1 Péter 2.5-ben, hogy hiszen ti is olyanok vagytok, mint az élőkövek, akikből a szellemi templom épül fel. Krisztus által az egész harmonikus egészé épül, és folyamatosan növekszik. Ez az Efézus 2.20. Krisztus által az egész harmonikus egész épül, és folyamatosan növekszik, hogy az Úrban szent otthonná legyen. Ennek a szellemi otthonnak a sarokköve maga Jézus Krisztus. Szóval azt írja más helyen a Biblia, hogy mi így Isten otthona vagyunk. Nem csak én személyesen vagyok Isten otthona, hanem együtt. És Isten azt akarja, hogy belőlünk egy szellemi otthon épüljön fel. Hiszem azt, hogy amikor megismerjük Krisztust, az otthonunknak a megtervezőjét, és amikor megértjük, hogy én vagyok az otthon, és amikor megértjük, hogy mi vagyunk az otthon, csak azután tudjuk befogadni a többi embert, hogy ők számukra is a gyülekezet az otthonnál, otthon legyen. Tudjátok, nagyon sokszor, amikor szolgálunk emberek felé, és kinyúlunk emberek felé, addig nem tudjuk a gyülekezetünket, vagy Istent az otthonukká tenni, amíg nekünk nincsen egy látásunk erről, mi nem értjük meg, hogy mi vagyunk Isten otthona. Oké? Szóval ez a kihívás számunkra erre az évre is. Erre szeretnélek bátorítani benneteket, hogy értsük meg, hogy te vagy Isten otthona, és mi vagyunk együtt Isten otthona. És Jézus Krisztuson keresztül lehetővé tette Isten, hogy megismerjük az otthonunk tulajdonosát. Amiről a Sasza is beszélt az előbb, az az alázat, és én hiszem, hogy Istent az alázaton keresztül ismerjük meg. Istent az alázaton keresztül ismerjük meg. Ez az a mód, ahogyan megértjük Istent. Az alázat az egy helyes identitást jelent. Az alázat azt mondja, hogy Uram, tudom, hogy te ki vagy, és tudom, hogy én ki vagyok. Ezt mondja az alázat. Tudom, hogy te vagy az, aki felcserélted minden gonoszságomat a te jóságodra, ezért tudom, hogy én is ki vagyok. Értitek? Szóval az alázat egy helyes identitást ad az embernek. Az alázat nem egyenlő a bűntudattal. A bűntudat az nem Istentől van. Az alázat és a bűntudat az egy két különböző dolog. Ahogy mondta Sasza is, az alázat az azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy kevesebbet gondolsz magadról, hanem hogy kevesebbet gondolsz magadra. Nem te vagy a fókuszban, hanem Isten. Tudjátok, az alázat az közelebb visz minket Istenhez, és otthon érezzük magunkat. Nagyon sokszor, amikor eljönnek emberek a gyülekezetbe, nem érzik magukat otthon Isten jelenlétében például. Azért, mert csak a bűneinkre, a bűneikre fókuszálnak, hogy milyen rossz dolgot tettünk, és nem tudom, hányatoknak volt ilyen, hogy bejöttetek a gyülibe, és nem tudtatok úgy, nem éreztétek magatokat kényelmesen, nem éreztétek magatokat jól, mert egy bűntudat volt benned, hogy mit tettem tegnap, mit mondtam, mit nem kellett volna, hogyan kellett volna, és nagyon sokszor egy ilyen bűntudattal jövünk Istenhez, de a bűntudat az nem ugyanaz az alázattal. Az alázaton keresztül tudunk Istenhez jönni. Amikor azt mondjuk, hogy oké, Uram, ez vagy te, és ez vagyok én. Szükségem van rád. Meg akarlak ismerni jobban. Ez az egyetlen vágyom, hogy téged ismerjek meg jobban. És amikor ezt tesszük, akkor megismerjük Istent jobban. És közelebb kerülünk hozzá. Szóval bátorítalak benneteket, hogy kezdjük el így nézni dolgokat. Az egyik kihívás, amivel szembenézünk a mai társadalomban, az az árvaság. Az a dolog, amivel szembenézünk, és ami miatt hiszem, hogy Isten tanítani akar bennünket az otthonról, hogy miért, mi az otthonnak a lényege. Mert van egy nagy probléma a mai társadalmunkban, ez pedig az árvaság. És tudjuk, lehet, hogy mindenki tudja, mit jelent, hogy árva. Nincsenek szülei. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy, súlyos probléma ma a társadalomban. 147 millió árva él ma a világban. 147 millió. Ez borzalmas sok. És ez egy nagyon nehéz dolog, amit meg kell oldanunk nekünk a társadalomba. És azért beszélek így a társadalomról, mert hiszem, hogy Isten azért helyezett ide bele a társadalom minket, hogy jobbá tegyük. Hiszem, hogy azért akar Isten tanítani bennünket, mint gyülekezetet az otthonról, mert azt akarja, hogy mi jobbá tegyük a környezetünket, jobbá tegyük a világunkat. Hisztek ezt, hogy Isten ezt akarja létrehozni, megvalósítani? Ez az egyetlen oka. Szóval 147 millió árva él ezen a földön, és rengeteg gyerek hal meg túl fiatalon, csak azért, mert nincsenek szülei, és nincsen egy otthona. És hiszem azt, hogy az az üzenet, ami nekünk van Isten otthonáról, az az abszolút megoldás a társadalmunkban. Ez egy olyan kijelentés, amit ha megértünk, akkor ez megoldás a társadalmunkra. És tudjátok, ez az otthon egy pár évvel ezelőtt kezdett el beszélni, nem csak mi a gyülekezet, de ugye a Hillsong Networkben is sok pásztorral egy pár évvel ezelőtt kezdtek el erről gondolkozni, erről a témáról, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit még nem értünk teljesen, nincs egy teljes kijelentésünk arról, hogy Isten mit akar elvégezni az otthonon keresztül, de hiszem azt, hogy óriási dolgokat akar elvégezni, és óriási dolgot akar megértetni velünk. Szóval én azt gondolom, hogy még nagyon az elején vagyunk ennek a dolognak, de hiszem, hogy ez a megoldás a társadalomban. És a mai napon tudom, hogy ha megértjük, hogy mit jelent ez az árvaság, akkor, és megismerjük Istent, hogy ő milyen, és egymás mellé rakjuk a két dolgot, akkor megoldás jöhet a világba, és megoldás jöhet az emberi életekbe. Ha megnézzük az árvaságot, hogy mit jelent ez, és megnézzük Istent, hogy ő mit gondol, és mi a megoldása, és ezt a kettőt egymás mellé rakjuk, én hiszem azt, hogy Isten megoldást akar felajánlani. Oké, szóval mai este szeretnék egy kicsit beszélni nektek még gyorsan, egy pár mondatban, az árvosság szellemiségéről, az árvosság lelkéről, a lelkületéről, és szeretnék hat dolgról beszélni, ami hiszem, hogy egy árva mentalitású emberről. Oké, nem kell, hogy szülők nélkül legyél ahhoz, hogy árva legyél. Ez egy lelkület, ez egy szellemiség. Oké, szóval lehet, hogy magadra ismersz a következő pár pont alatt, lehet, hogy azt mondod, hogy ez nekem szól, ez most betalált, vagy lehet, hogy azt mondod, hogy én rendben vagyok, viszont hogyha ha neked nincsenek ezekkel problémáid, akkor hiszem azt, hogy azért jó, hogyha leírod ezeket, és elkezdesz ezen gondolkozni, mert lehet, hogy valaki máson tudsz segíteni. Oké? Szóval az első dolog, ami egy ilyen árva mentalitású vagy szellemiségű embert jellemez, a szívét jellemzi, hogy mi zajlik ennek az árva embernek a szívében, az, hogy szellemileg gyenge, és nem tud megbízni a mennyei apjában. Attól még, hogy keresztény vagy, lehetsz árva, ugye erről beszéltünk, és ezek az emberek, akikben van egy ilyen szellemiség, egy ilyen árvosság, ezek az emberek sose tudnak igazán éretté válni szellemileg. Ez egy következmény. Ez egy következménye valaminek. Soha nem találja meg igazán az otthonát, soha nem talál igazán otthonra, nem érzi magát sehol otthon, se itt, se ott. És ennek van egy oka. Nem tud bízni az emberekben, nem tud bízni akár egy pásztorban, vagy nem tud bízni a vezetőjében, nem tud bízni senkiben, mert ennek van egy oka. A nyugati kultúrában egyre jobban elterjedt, és egyre jobban látjuk, hogy olyan családokat, ahol vagy nincs apa, vagy nincs anya, és egyedülálló anyák vagy apák próbálják felnevelni a gyermekeiket, és sokan, egyre többet látunk ilyen dolgokat a világban. És nyilvánvalóan próbálja az anya átvállalni a férfi szerepét, amit nem tud. Sokszor fordítva is a férfi átvállalni a nő szerepét, amit nem tud. És emiatt, mivel hogy apák és anyák nélkül nőnek fel fiatalok, ezért nehezen bíznak meg Istenben, nehezen bíznak meg egy mennyei atyában, egy apában. De tudjátok, én hiszem azt, hogy Isten meg akarja változtatni a látásunkat róla. Nagyon sokszor, amikor, hogy mondjam, ugyanaz az elképzelésünk Istenről, mint az apukánkról sokszor. Mert így növünk fel, és azt gondoljuk, hogy Isten is olyan, mint az apukánk. Azt gondoljuk, hogy Isten is ugyanolyan kemény, mondjuk, mint az apukánk, vagy ugyanolyan puhány, mint az apukánk, vagy ugyanolyan bolondos, mint az apukánk. Értitek? Szóval, hogy nagyon sokszor egy ugyanolyan elképzelésünk van Istenről is. De tudjátok, senki nem tehet semmiről, hogy hiszem, hogy a szüleink is a legjobbat akarják adni, és ők is próbálják a legjobbat adni. De nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy van egy tökéletes mennyei atyánk. Mindenkinek van egy tökéletes mennyei apukája. Egy tökéletes mennyei apukája, és aki tökéletesen be akarja, és be tudja tölteni minden szükségünket. Akiben bízhatunk, akire nézhetünk, akiben hihetünk, aki nem fog csalódást okozni nekünk. Szóval hiszem, hogy az otthon, a gyülekezeti otthon, Isten otthon egy ilyen hely. A második dolog, ami jellemzi az egy árva szívű vagy szellemiségű embert, az, hogy mindig ki van éhezve a figyelemre, hogy elismerje valaki. Ez lehet, hogy azért van, mert sosem volt apukájuk vagy anyukájuk, akik elismerték volna őket, vagy ha volt is, nem kapták meg azt a figyelmet, amit szerettek volna, amire szükségük lett volna. Tudjátok, nagyon sokan így növünk fel, és gondolom mindenki megtapasztalta már ezt az életében. És azt mondjuk, hogy oké, majd én máshogy fogom csinálni, majd én más leszek, mint az apukám, majd én más leszek, mint az anyukám, én máshogy fogom csinálni. De igazából nem fogod tudni máshogy csinálni. Nem fogod tudni máshogy csinálni addig a pontig, amíg nem tapasztaltad meg Istennek a szeretetét az életedbe. Attól, hogy eldöntöd, attól még nem fogod ugyanazt csinálni, vagy nem fogod máshogy csinálni. Nagyon fontos az, hogy éppen ezért, hogy megtapasztaljuk azt a fajta szeretetet, azt a fajta törődést, amit csak Isten tud betölteni. És még egyszer mondom, a szüleink is valami miatt így viselkednek, mert velük is úgy bántak, értitek? Ez nem az ők hibájuk. Ez a társadalom, ez egy törött, egy összetört társadalom, egy sebzett társadalom, és nem tökéletes. És pontosan ezért van szükségünk egy tökéletes Istenre. Ezért van szükségünk egy tökéletes megváltóra. És vannak emberek, akik folyamatosan, visszatérve erre a szellemiségre, erre a mentalitásra, folyamatosan az van bennük, hogy mikor fogsz felfigyelni rá, mikor fogsz elismerni. És nagyon sok embernek a cselekedeteit az motiválja, hogy mások elismerjék, hogy mások felfigyeljenek rájuk, és amíg megkapják ezt a figyelmet, addig jól érzik magukat, és fel vannak dobva, de miután leveszed róluk a figyelmet, még drasztikusabb dolgokat csinálnak, hogy megint rájuk magukra tereljék a figyelmet. Nem tudom, találkoztatok-e már ilyen emberekkel. Miért van ez? Ez az árvasság miatt van. Mert ez a társadalmunkban benne van ez a szellemiség, ez az árvasság. És azért, mert sérültek vagyunk. Mindannyian. És szükségünk van egy gyógyítóra, és szükségünk van egy megváltóra. És ez nem más, mint Jézus Krisztus. És hiszem azt, hogy Isten otthon erről szól. Szóval Isten otthona a legnagyobb, nagyszerűbb hely, hogy helyreállást, gyógyulást hozzon az életedbe. Hogy elfogadást kapj. És ezt nem fogod megtalálni bármilyen otthonban, én hiszem azt, hogy ezt csak Isten otthonában találod meg. Ez az egyetlen hely, ez a legjobb esélyünk arra, hogy visszakapjuk az identitásunkat, amit elvesztettünk. Ez a legjobb megoldás. Csak bátorítalak benneteket, gyülekezet, hogy keressétek ezt Istenben. Bocsássatok meg a szüleiteknek, engedjétek el, és csak nézzetek Krisztusra. Csak keressétek őt, oké? Csak keressétek azt az atyát, aki meg tudja adni mindezeket a dolgokat, amit a mi szüleink nem tudnak megadni, és a nagyszüleik se tudták megadni a mi szüleinknek. Viszont van egy tökéletes atyánk, aki ezt meg tudja adni. És tudjátok, mi azért vagyunk itt egy közösségként, hogy szeressük Istent, szeressük az embereket. És azon vagyunk, egy olyan helyet szeretnénk létrehozni. Ez a vágyunk a vezetőkkel, hogy egy olyan helyet hozzunk létre, ahol bejöhetsz, ahol megtalálod ezt a gyógyulást, ahol megtalálod ezt a változást az életedbe. És nem vagyunk tökéletesek. Nem tudom ígérni, hogy tökéletes pásztort fogtok kapni, nem tudom ígérni, hogy egy tökéletes vezetőség, egy tökéletes házi csoport vendéglátód lesz, nem fogom ígérni azt, hogy egy tökéletes közösségünk lesz, mert emberek vagyunk. Sőt, az ellenkezőjét tudom csak nektek ígérni. Hogy igenis, nem lesz tökéletes a pásztor, nem lesz tökéletes a közösség, nem lesz tökéletes az a házi csoport vendéglátó, viszont van egy tökéletes Jézus Krisztus. Amen. Van egy tökéletes Jézus Krisztus, aki be tudja gyógyítani, és meg tud minket gyógyítani, és fel tud minket emelni, aki mindenkinek a reménye, és az én reménységem is. Mindannyiunknak szükségünk van rá. Oké, szóval ez volt a második. A harmadik dolog, ami jellemző az árvákra, az árvára az, hogy ki van éhezve, hogy értékeljék. Ki van éhezve arra, hogy értékelje valaki. Tudjátok, annyi ember van, ki vagyunk éhezve, hogy értékeljen minket valaki. Jézus értékel. És szeretnénk egy olyan közösség lenni, ahol mi is értékeljük az embereket. És tudjátok, Jézus hogy bizonyította be, hogy értékel téged? Úgy bizonyította be, hogy a legértékesebb dolgot adta oda, az pedig az élete volt. Innen jön az értékünk. Ha nem érzed magadat értékesnek, csak nézz rá a keresztre. Nézz rá Jézus Krisztusra. Nézz rá. Tudjátok, milyen drága egy élet? Nincs ennél drágább dolog. Ezt az életet valaki felajánlotta neked. Innen jön az értéked. Innen jön az én értékem. Legyünk egy ilyen gyülekezet, amelyik befogadja az embereket és értékeli az embereket. El tudjuk ezt dönteni? Tudunk egy ilyen hely lenni 2013-ban? Egy olyan hely, ahol értékeljük egymást, értékeljük az embereket. És tudjátok, Isten otthonában mindenki értékes. Nem csak az, aki fenn van a színpadon, nem csak az, aki valami nagyobb pozíció, vagy rá van víz, vagy nagyobb dolog. Még a macskám is értékes, a Béci. Mindenki értékes. Mindenki. Mindenki, nem tudom, hogyan lehet egy macska értékes, de ő is értékes. Mindenki értékes. Értékes vagy. Isten értékel téged. Jézus értékel téged. Tudjátok, egy fél év múlva össze fogunk házasodni Zsanival, és Isten azt a felelősséget, azt a kiváltságot adta nekünk, hogy mi pásztoroljuk ezt a gyülekezetet. De amíg nem tudsz hozzánk kapcsolódni, vagy valamelyik vezetőhöz kapcsolódni, addig nem fogod magadat itthon érezni. Sosem a gyülekezetben. Ha nem tudsz bennünk megbízni, akkor sosem fogod magadat itthon érezni ebbe a gyülekezetbe. És lehet, hogy vannak rossz tapasztalataid a múltadból, más helyekkel kapcsolatban, vagy más gyülekezetekkel kapcsolatban, de, és nem mondom azt, hogy mi tökéletesek vagyunk, sőt, nem vagyunk azok, nagyon sok hibát ejtünk. Tudjátok, nagyon sokat veszekszünk. Lehet, hogy ez nem látszik rajtunk, de hát jó, most már nem, de sokat veszekedtünk, nagyon, nagyon sokat. Nem vagyunk tökéletesek, és csiszolódunk, és eléggé különbözőek vagyunk, de Isten mégis megáldott bennünket, és mindig a végén egy lapra kerülünk, és mindig valahogy egységbe leszünk. És tudjátok, ez... Szóval visszatérve, nem vagyunk tökéletesek, viszont amíg nem tudsz bennünk megbízni, addig nem lesz sosem ez a KK a te otthonod, nem tudod sosem magadévá tenni. És nem azt kérem, hogy bennünk bízd meg elsősorban, hanem Istenben bízd meg rajtunk keresztül. Oké? Okay? És csak szeretnénk bátorítani, hogy vessétek bele a bizalmatokat Istenbe. Nekünk is ugyanúgy meg kell bízni a mi vezetőinkben, akik szintén nem tökéletesek, de megtanultam egy dolgot az életben. Megbízok Istenben, ezen az emberen keresztül. És megbízok benne, hogy a legjobb módon fog vezetni ezen az emberen keresztül, és lehet, hogy néha nem fogok egyetérteni, lehet, hogy néha nehéz lesz, de nem fogok összeomolni, hogyha az ember valami rossz dolgot fog tenni. Nem fog összedőlni az életem, hogyha az az emberben csalódok például. Mert a bizalmam és a reményem nem abban a személyben van. Nem azt kérem, hogy belénk fektessétek a reményeteket és a bizalmatokat, az életeteket ránk helyezzétek. Azt kérem, hogy Istenbe helyezzétek a reményeteket. És egy kis bizalmat fektessetek belénk is. Mert Isten arra hívott el bennünket, hogy és az a célunk, hogy a legmegfelelőbb módon vezessük ezt a gyülekezetet, és nyitottak vagyunk a korrekcióra, nyitottunk vagyunk arra, hogy tanuljunk és változzunk. Szóval ez a célunk. És örülünk, hogy itt vagytok, és megtiszteltetés számunkra, hogy együtt építhetjük veletek együtt Isten királyságát. A negyedik dolog, amiről szerettem volna ma beszélni nektek, az a szív, vagy az a szellemiség, ami benne van egy árvában, az, hogy fél az elkötelezettségtől. Ez egy érdekes dolog. Miért nem szeretjük elkötelezni magunkat? Azért, mert azt hiszük, hogy ez elveszi a szabadságunkat. Ha valami felé elkötelezem magamat, azt gondolom, hogy kevesebb lesz ettől a szabadságom. Igaz? Nagyon sokszor. Nem kötelezem el magamat, mert ez korlátozza a szabadságomat. Tudjátok, ez benne van a kultúránkban. A nyugati kultúra az olyan, hogy valami miatt azt gondoljuk, hogy nem vállalok be annyi gyereket, mert valahogy ez van benne a mentalitásban, hogy a gyerek az egy teher. És a gyerek elveszi a szabadságomat. Igaz? Ez van benne a kultúránkban. Ez van benne a mentalitásunkban. De miért? Miért gondoljuk ezt? Miért gondozjuk azt, hogy ha elkötelezzük magunkat valami felé, ez el fogja venni a szabadságunkat? Miért gondoljuk azt, hogy ha elkötelezem magamat valaki felé, egy ember felé, és amikor megkértem a Zsaninak a kezét, ezzel azt mondtam, hogy egyrészt lefoglalózom, ahogy ő mondja, másrésztről pedig, hogy elkötelezem magamat felé, el akarom magamat kötelezni felé. És akik házasok itt, azok tudják, hogy mit jelent ez. Amikor megkérted a párodnak a kezét, ezzel azt mondtad, hogy elkötelezem magamat feléd. Miért félünk ennyire az elkötelezettségtől? Azért, mert félünk, hogy ez elveszi a szabadságunkat. Azt hiszük, hogy ez korlátoz minket. De vannak kultúrák például, ahol a gyerekekért nemhogy fizetnek, egy áldás. Ma Magyarországon fizetnek, hogyha gyereked van, minél több. Ez így van. Úgy tudom, hogy most megint lesz a szocpol, vagy van, nem tudom. De az a lényeg, hogyha most nincs is volt, fizetnek azért, hogy gyereked legyen. Miért van ez? Azért, mert van ma a társadalom egy mentalitás, hogyha nekem gyerekem van, akkor kevesebb lesz a szabadságom. De ez nem így van. Ez nem így van. Sokszor nem merjük magunkat elkötelezni helyekre, azért, mert félünk, hogy ez elveszi a szabadságunkat. Elkötelezni Isten felé, mert ez elveszi a szabadságomat. Félek elkötelezni magamat a gyülekezet felé, mert ez el fogja venni a szabadságomat. De tudjátok mit? Soha nem lesz annál nagyobb szabadságod, mikor elkötelezed magadat, hogy a szabadságodat odaadod Krisztusnak. Amikor meg tudod hozni azt a döntést, hogy a szabadságodat felajánlod Krisztusnak, ennél nagyobb szabadság nem jön az életedbe. Isten az, aki 100%-ig kontrollálni tudja az életed minden területét. Ezért ő az, aki 100%-os szabadságot tud neked adni. Minél jobban oda tudod szállni az életedet Istennek, annál nagyobb szabadságot ad. És tudom, hogy ez egy emberi ésszel felfoghatatlan dolog. Ez egy paradoxon, nem tudom, hogy hogyan történik, de ez így van. Minél inkább oda megyünk Krisztushoz, oda szánjuk az életünket, annál nagyobb szabadságot kapunk. Nem tudom, hogy történik. Próbálta már valaki itt, ezen a helyen? Én próbáltam, és tényleg működik. És tudjátok mit? Amikor én próbálom védeni a szabadságomat, annál jobban elvesztem azt. Ezért mondja a Biblia azt, hogy aki meg akarja menteni az életét, elveszti. És aki elveszti az életét, én értem, az megtalálja. Ne féljünk az elkötelezettségtől. Ne féljünk az elkötelezettségtől, mert ez fog szabadságot adni nekünk. Az ötödik dolog, ami hiszem, hogy egy árvának a szívében van sokszor, ez, hogy nem tud szembenézni a fájdalmas valósággal, ezért káros szenvedélyekhez fordul. Egy árva nem tudja feldolgozni sokszor az igazságot az életben, a kemény igazságot, a fájdalmakat. Ezért mindig menekül valahova. Menekül egyik helyről a másikra. Menekül egyik országból a másikba, egyik városból a másikba, egyik gyülekezetből a másikba, egyik munkahelyről a másikba, az egyik kapcsolatból a másikba, egyik baráttól vagy barátnőtől a másikhoz. Miért? Azért, mert nem tudja feldolgozni. És nagyon sokszor különböző dolgokhoz menekülünk. Sokszor menekülünk a drogokhoz, vagy alkohol, vagy szex, és azt gondoljuk, hogy minél többet csináljuk, annál szabadabbak leszünk, annál jobban fogjuk magunkat érezni. Igaz? Azt gondoljuk, minél többet iszok, annál jobb lesz. De igazából nem, sosem lesz jobb, mindig rosszabb lesz. Nem tudom, észrevettétek-e. Minél többet csinálod, annál rosszabb lesz. Mégis mi azt gondoljuk, hogy minél többet csináljuk, annál jobb lesz. De nem. Miért nem? Mert sosem kezeltük a gyökerét. Sose kezeltük magát a problémát, sose tudtunk szembenézni ezzel a dologgal az életünkbe. Szeretnélek bátorítani ma benneteket, hogy nézzetek szembe, merjetek szembenézni. Ne féljetek az igazság fájdalmától. Nagyon sokszor az igazság fáj. Merjetek szembenézni. Ne menekülj. Ne menekülj. Mert sok ember menekül, és próbálja megtalálni dolgokban a választ, de igazából egy helyen tudjuk megtalálni. Ez pedig Jézus Krisztus. Ez a válaszom ma. Az egész üzenetemnek a központja Jézus Krisztus. Nem tudok jobbat felajánlani. A mai napon nem egy gyógyszert ajánlunk fel. A mai napon nem egy teológiát, nem egy fajta gondolkozásmódról akarok beszélni, hanem egy személyről. Ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztus tudja megmenteni az életünket. Jézus Krisztus tudja betölteni a dolgokat az életünkbe. Menjünk hozzá, forduljunk hozzá. Sokszor elbújunk az egónk mögé, egy image mögé. Rengeteg ember függ attól, hogy visszajelezzenek neki, hogy jól nézel ki. Sokan így élünk sokszor. És amikor kapsz egy ilyen visszajelzést, akkor jól érzed magadat, de amint nem kapod meg ezt a visszajelzést, azt veszed észre magadat, hogy a gödör mélyén vagy. Miért? Azért, mert nem kezelted igazából a problémát, és ez egy szenvedélyé vált, egy betegségé vált már gyakorlatilag az életedben. És nagyon sokszor elbújunk rossz dolgok mögé, egy imázs mögé, amikor nem a megfelelő céllal öltözködünk fel például. Nem tudom, hogy volt-e már veletek. Van, amikor... Szóval, ne értsetek félre, az, hogy felöltözöl szépen, az nem egy rossz dolog, de amikor egy rossz motivációval csinálod, ez tönkre teheti az életedet. Nagyon fontos, hogy milyen motivációval csináljuk. Én amikor elkezdtem randizni a Zsanival, nyilván felvettem a legjobb ruhámat, megmostam a fogamat, befújtam magamat. Azért, mert szerettem volna egy jó benyomást kelteni. Igaz? És gondolom, mindenki így csinálja. Vagy legalábbis remélem, srácok, így csináljátok. De hogyha az egész életemet azzal próbálnám eltölteni, hogy neki megfeleljek, vagy valakinek megfeleljek, mindenkinek megfeleljek, akkor ez összetörni az életemet. Értitek? Sokszor megfogunk egy jó dolgot, és ezt bálvánnyá helyezzük az életünkbe. De ezek a dolgok jók. Csak tegyük a helyes motivációval. Tedd a helyes motivációval, helyes szívvel. Tudd azt, hogy miért teszed. Tudd azt, hogy kiért teszed. Tudd azt, hogy miért éled így az életedet. És csak bátorítalak erre benneteket. Sokszor egyik baráttól a másikig rohanunk, az egyik barátnőtől a másik barátnőig rohanunk. És Tudjátok, a barátod, vagy a barátnőd, vagy a párod nem tudja megadni azt, amire neked szükséged van. Bármennyire is szeretnéd, de nem tudja megadni. Soha nem fogja tudni teljesen megadni azt, amit igazán csak Isten tud megadni. És még egyszer mondom, nagyon sokszor, ez egy jó dolog, hogy van párunk. De nagyon sokszor ezt a jó dolgot megfogjuk, és ezeket az embereket bálványát teszük az életünkbe. Nem tehetjük. Mert egyrészt nyomást helyezünk rájuk, másrésztről pedig sose tudják betölteni azt a szükséget, amit csak Isten tud betölteni az életedbe. Jézus Krisztus az egyetlen olyan bálvány, aki szabaddá tud tenni. Az egyetlen olyan Isten, aki szabaddá tudja tenni az életünket. Szóval legyünk egy olyan gyülekezet, amelyik nem fél és nem fut el a problémái elől, hanem kezeli. Legyünk olyan emberek, akik nem rohanunk dolgokhoz, emberekhez, hanem merünk szembenézni a dolgokkal, és sokszor a fájdalmakkal is. A hatodik dolog, amiről még gyorsan akarok beszélni, az az, hogy egy árva nagyon sokszor fél a bukástól, ezért a sikert használja arra, hogy bizonyítsa a saját értékét. Nagyon sokszor nem azért csinálunk kiválóan dolgokat az életben, mert szeretnénk Istennek egy kiválóságot adni, hanem azért, mert szeretnénk bizonyítani az értékünket mások számára, másoknak. Mert nem kaptuk meg azt a figyelmet, nem kaptuk meg azt az értékelést másoktól. Sokszor be akarjuk bizonyítani az értékünket, és ezért csinálunk dolgokat az életben is. Nekem is voltak ilyen dolgok. Nagyon sokszor rossz motivációval csináltam dolgokat Jézus nevében. Csináltam együtteseket, vagy bármit az életben. És ez rendben van, mert nagyon sokszor nem is tudjuk ezeket a dolgokat, vagy nem is ismerjük fel az életünkbe, de hiszem, hogy Isten egyre jobban tisztítja meg a motivációnkat ezektől a dolgoktól. Szóval hiszem, hogy ez Isten szabaddá tud tenni bennünket ezektől a dolgoktól. Nem kell, hogy megfeleljünk embereknek. Ne azért tegyél dolgokat kiválóan, mert bizonyítani akarsz másoknak, hanem kezd el azért tenni a dolgokat, mert szeretnéd ezt visszaadni Istennek, mint a szeretetednek a kifejeződését. Hiszem azt, hogy Isten ezt az otthont akarja építeni, és adni akar még több kijelentést arról, hogy mit jelent az otthon. Remélem, hogy ezzel a pár dologgal, pár gondolattal el tudtam bennetek kezdeni valamit, és csak bátorítalak arra benneteket, hogyha mai este felismertél magadban valamit is ezek közül, akkor csak menjünk Istenhez. Menjünk Krisztushoz, és úgy, ahogy vagyunk, menjünk hozzá. Bejöhetünk a problémáinkkal. Szeretnénk, hogyha ez a hely egy olyan hely lenne, ahol bejöhetsz úgy a problémáiddal, ahogy vagy. És nem fog emiatt senki elítélni. Vagy hogyha valaki el is ítél, akkor gondolj arra, hogy nem vagyunk tökéletesek, de nem ez a célunk, hogy elítéljünk, és nem akar senki elítélni emiatt. Csak menjünk Krisztushoz, és rakjuk neki oda az életünket, és ezeket a dolgokat az életünkbe. Szóval szeretném csak, hogyha most imádkoznánk, és hogyha felismertél magadban olyan dolgokat, amik rád illenek, akkor csak alázzuk meg munkat Krisztus előtt. Tudjátok, hogyan ismerjük meg Istent? Alázaton keresztül. Menjünk Krisztushoz, és alázzuk meg magunkat. Mondjuk el neki. Mondjuk el neki, hogyha felismertük ez valamelyik dolgot, valamelyik tulajdonságot ezek közül. Felismertük a szívünknek egy karakterét. Menjünk Krisztushoz. Szálljuk oda az életünket, adjuk neki oda az életünket. Alázzuk meg magunkat. Ajánljuk fel magunkat. Bocsáss meg a szüleidnek. nem tehetnek ők sem róla. Velük is ugyanúgy bántak, ahogy ők bánnak. Nem tudsz egy olyan dolgot továbbadni az életedbe, amit te sem kaptál meg. És lehet, hogy ma az a vágyad, hogy oké, én majd a saját családomat máshogy szeretném csinálni, máshogy szeretném építeni, más szeretnék nekik továbbadni. Egy feltétel nélküli szeretetet szeretnék nekik továbbadni. Nem tudod továbbadni ezt a feltétel nélküli szeretetet. Csak akkor, hogyha te is megtapasztaltad ezt a feltétel nélküli szeretetet az életedbe. Szóval csak, tudjátok, amit mi se kaptunk meg, nem tudjuk azt továbbadni sem. Szóval, ami neked nincs meg az életedben, azt képtelen vagy továbbadni. Először nekünk is ezt be kell fogadnunk Krisztustól, be kell fogadnunk Istentől, ezt a fajta feltétel nélküli szeretetet, ezt a fajta kegyelmet, ezt a fajta jóságot. Menjünk Krisztushoz. Atyánk, szükségünk van rád, megalázzuk magunkat ezen a helyen itt. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk, köszönjük, hogy szólsz az életünkhöz, és köszönjük neked, hogy szeretettel tanítasz bennünket, és inspirálsz. Nem szeretnénk megbocsájtani. Megbocsájtani a szüleinknek, megbocsájtani azoknak, akik lehet, hogy dolgokat tettek az életünkben, ami nem volt jó, és szeretnénk most rád nézni, Jézus, és hozzád jönni, mert tudjuk, hogy te vagy a gyógyító, és te vagy a szabadító. Szükségünk van rád. Szükségünk van rád. Szükségünk van egy megváltóra. Uram, jöjj be az életünkbe, és kezdj el építeni bennünket. Uram, szeretnénk ezt az árvaságot, ami bennünk van, ezt felcserélni, Uram, a te igazságodra, a te kegyelmedre és a te szeretetedre. Ezt a szívet, ami bennünk van és ami rossz, kérlek, változtass meg. Találkozz ma velünk, Uram. Adj egy kijelentést ma a te jóságodról, a te kegyelmedről, a te szeretetedről. Adj egy kijelentést ma, hogy megismerjük, hogy ki vagy te valójában. A megoldás, még egyszer mondom, nem egy filozófia, nem egy dolog. A megoldás egy személy, Jézus Krisztus. Mai este szeretnék lehetőséget adni azoknak, akik még sosem fogadták be Jézus Krisztust, mint megváltójukat az életükbe. Minden vasárnap lehetőséget adunk erre, mert hiszem azt, hogy ez az, ami igazán meg tudja változtatni az életünket. Ez az, ami megváltoztat bennünket, egy személy. Szóval a mai este, hogyha szeretnél egy esélyt adni Istennek. És lehet, hogy azt mondod, hogy Géza, hogyan higgyek egy olyan valakiben, akit nem is látok? Felszállunk egy repülőre, és repülünk anélkül, hogy látnánk a pilótát. Igaz? Nem olyan nehéz. Nem olyan nehéz hinni. Azt gondoljuk, hogy nehéz hinni, de nem olyan nehéz. Adj egy esélyt. Csak adj egy esélyt Krisztusnak, adj egy esélyt Istennek az életedbe, hogy begyógyítson. Ez a legnagyobb, itt van a legnagyobb esélyed arra, hogy az életed helyreálljon, az életünk helyreálljon. Szóval csak adj egy esélyt ma Krisztusnak, adj egy esélyt, hogy ő legyen a te apukád, ő legyen a te anyukád, ő legyen az, aki az otthonába befogad. Csak szeretnék imádkozni értetek, és szeretném most megkérni, hogy hajtsuk le a fejünket. És csak kérlek, hogy azok az emberek, akik szeretnék ezt meghozni, ezt a döntést a mai napon, hogy személyesen akarják ismerni ezt a személyt, akit úgy hívnak Jézus Krisztust. Kérlek, hogy emeld fel a kezedet. Kérlek, hogy emeld fel a kezedet, hogy szeretnénk imádkozni, érted? Oké, látom. Még valaki? Oké. Még valaki? Még valaki szeretné ma meghozni ezt a döntést? Adj egy esélyt neki. Oké, szeretnék értetek imádkozni most. És kérném a gyülekezetet, hogy mondjátok utánam ezt az imádságot. És ez ne egy vallásosság legyen, amit teszünk, hanem jöjjön a szívünkből Istennek tisztán. Mondjuk úgy, hogy úgy mondjuk, hogy komolyan is gondoljuk ezeket a szavakat. Drága Jézus, a mai nap elfogadlak, mint édesapámat. Befogadom a megbocsátásodat. Köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy igaz vagyok. Hogy te igazzá tettél. Szükségem van ma rád. És az egész életemben. Megalázom magamat. Szeretnélek megismerni. Jöjj be az életembe, és vezesd az életemet tovább. Változtass meg. Szükségem van rád. Formáját. Változtass meg a szívemet belülről. És ezen keresztül az egész életemet. Jézus nevében. Amen. Amen. Adjunk egy nagy tapsot ezeknek az embereknek. Álljunk fel, dicsőítsük tovább Istent. És ahogy imádjuk őt, csak vessük belé a reményünket, csak kiáltsuk neki, hogy te vagy reményem, rád van szükségem, te vagy a mindenem. Ne csak énekeljük, hanem mondjuk a szívünkből, Krisztusnak. Oké, hozz ma egy döntést, bízd rá az életedet ma. Erősítsd meg ma vele a kapcsolatodat, újból és újból. Oké, gyülekezet, hozzunk meg egy új döntést, hogy Krisztushoz akarunk kapcsolódni.